Szent igéje, amelynek alapján közöttetek Szent lelkének segítségül hívásával és várásával az ő üzenetét hirdetni kívánom, megvan írva a felolvasott igeszakaszban, amelyből most egy verset újra olvasok, Pál apostol második levele Timóteushoz első rész 7. versét, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban az új szövetségi iratokat is három csoportba soroljuk, akik itt voltak az előző vasárnapon, emlékezhetnek, hogy Jób kapcsán hezitáltunk, hogy az pontosan hová is sorolandó, egy történeti vagy a tanítói könyvek közé. Az új szövetségben is vannak történeti könyvek, adja magát a négy evangélium és az apostolok cselekedetei. Vannak tanítói könyvek, a tanítói könyvek a levelek, az apostoli levelek, legnagyobb súllyal Pál apostol levelei, és van egyetlen prófétai mű, a jelenésekről írott könyv, a mennyei jelenésekről írott könyv. Be is soroltuk, hogy a Timóteus levél ezek szerint a levelek közé, a tanítói könyvek közé és a páli levelek közé tartozik. De a páli levelek között is egy külön csoportot alkot az 1 Timóteus, 2 Timóteus, a Titus, és talán még a Filemon is ide sorolandó, hiszen itt nem egy-egy gyülekezetnek van írva ez a levél, hanem egy személynek. Itt Timóteusnak. Egyfajta nemzedékváltás van éppen az egyházban, amikor is az első nemzedék, ahová Pált soroljuk, lassan, hát majd látni fogjuk, hogy Pál élete vége felé járunk egyébként is a történetben, egy másik nemzedéknek akarja átadni a tapasztalatait, a hitét, a látását, segíteni akar a következő nemzedéknek. Ezek a levelek olyanok, amelyek nem csak egy személyhez szólnak, hanem egyszerre útmutatást adnak arra is, hogy hogyan éljenek az akkori keresztjének, hogyan működjön az egyház. Ez nagyon fontos volt abban az időben, ugyanis az egyház akkor kezdődött, a Krisztus népe akkor indult el ezen az úton a történetében, és nem voltak olyan előzmények, amihez igazodni lehetett volna. Mi egy egyszerű helyzetben vagyunk, nem hoztam be, de van egy könyv, Istentiszteleti rendtartás a neve, és abban vannak olyan útmutatások, hogy hogyan kell kinézni az istentiszteletnek. Talán senkit nem lep meg, hogyha nem azzal kezdem a felkészülést, hogy kit fogom találni, hogy akkor az áldás az elején legyen, vagy a végén legyen, bár itt most az áldásról énekeltünk, vagy hogy akkor a mi atyánkkal kezdjük fennállva, vagy az majd a végén legyen, hanem ezek olyan dolgok, amelyek már kialakult rendben zajlanak, nem csak többnyire nem csak a mi gyülekezetünkben, hanem a többi gyülekezetben is. Habár a heidelbergi K.T. okozott egy kis fejtörést, mert az ebbe a rendtartásban nincsen benne, úgyhogy kerestük is a helyét, amikor bevezettük, hogy minden vasárnap meg fogjuk hallgatni. Én nyugodt vagyok, szerintem jó helyet találtunk a heidelbergi K.T.-nak, annak a felolvasásának a liturgiában. Pál levelet írt Timóteushoz, és nem ez az első levél, ez a második levél. Az első levél egy másik helyzetben íródik, és ez is egy kicsit egy másik helyzetben. Az előző levélben azt gondoljuk, hogy Timóteus Efézusban lehetett, úgy tűnik, hogy most már nem. Az előző levélben még nem olyan nehéz a helyzete Pálnak, itt viszont nagyon is nehéz a helyzete. Úgy gondoljuk, hogy ez a levél viszonylag későn Pál apostol munkásságának a vége felé íródott. Kiderül a levélből, hogy Pál fogoly, itt a római fogságra kell gondolni, ugye a harmadik missziói út után, amikor visszamegy Jeruzsálembe, akkor ott elmegy a templomba is, és a templomba a zsidók elfogják. Ugye itt ez a zsidók, nem zsidók, ez egy érdekes kérdés, hiszen Pál is zsidó, meg akik elfogják, azok is zsidók, tehát azért tegyük ezt helyre, hogy az első időkben a vita az a keresztjének között, akik zsidó származásúak, és a nem zsidók, de nem keresztjének között zajlott. És ebben a vitában igazából valójában a azok a zsidók, akik Krisztus követői lettek, azok az evangéliumot hirdették, akik meg nem lettek, hát azok üldözték őket, ugye megölték István vértanút, megpróbálták a Pál apostolt is több ízben megölni, börtönbe záratni, megveretni, ezek sikerültek, a megöletés nem sikerült. Végül Jeruzsálemben sikerül őt elfogni, és hát a történet ugye azzal folytatódik, hogy hát ott is a korrupció nagyon jelen van, várják, hogy kapjanak valamit a római bírák, húzzák az időt, senkinek nem sürgős Pállal való foglalkozás, és így híre megy, hogy néhányan a zsidók közül, zsidó vezetők közül felbérelnének valakit, hogy Pált intézzék el a börtönben, tehát hogy gyilkolják meg. És amikor ez kiderül, akkor Pál fellebbez a császárhoz, és ezért kerül Rómába. Több szinten megy a római fogsága, van, amikor a saját bérelt lakásában lakik, itt viszont nem. Azt mondja, hogy bilincseket viselek. Ez a fogságnak a következő fokozata, egy nehezebb idő, és Pál arra is számít, hogy mártírhalált fog halni. Tehát a történet abba az irányba halad, hogy mártírhalált fog halni. Akkor ugye körülbelül tudjuk mi is, hogy tehát valójában nem ismerjük Pál, a Bibliából Pál életének a végét, azonban azt tudjuk, hogy Krisztus után 64-ben, amikor hát valamilyen módon Róma felgyulladt, akkor a Néró császárt kezdték el ezért vádolni, hogy esetleg ő tette. Aki látta a Quo Vadis című filmet, az nagyon szépen elmondja ezt, aki nem látta, az nézze meg. Egy, azt hiszem, 50-es években készült, előző század 50-es éveiben készült színes film, ami elmeséli ezt a történetet egy fajta nézőpontból, és a keresztjének lettek azok, akiket bűnbaknak megtettek ezért, hogy ne Néróra gyanakodjanak, és akkor volt az első nagy római keresztjén üldözés a Római Birodalomban, ez Krisztus után 64-ben volt. Azt gondoljuk, hogy Péter mellett Pál is ekkor ennek esett áldozatul. Tehát ő ezt még nem látja, de azt látja, hogy hová tart ez az ügy, és kifejezi, hogy szeretné látni Timóteust. Közel vannak egymáshoz, emberként is közel vannak, szolgálatban is közel vannak, ugyanabban együtt szenvednek az evangéliumért, és olyan jó lenne még egyszer találkozni vele. És amit elmond, hiszen nem lehet tudni, hogy ez a találkozás létrejöhet-e, amit elmond, ezeket nyomatékossá teszi, ezért fontos mindaz, ami elhangzik, hiszen lehet, hogy ez az utolsó üzenete Pálnak Timóteus számára. Érdekes, hogy a levél, legalábbis nekem érdekes, hogy egyszerre egy formális kezdéssel indul, ugyanakkor személyes üzeneteket is hordoz. Ugye talán figyeltünk, így kezdődik, Pál Isten akaratából Krisztus Jézus apostola, a Krisztus Jézusban való ígérete szerint. Timóteusnak, szeretett fiának, kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Hát akármelyik páli levél is kezdődhetne ezzel a kezdéssel. Ugye ez a megszólítás, ez a címzés egy olyan, ahogy Pál általában akár még a gyülekezeteknek is ír, tehát eléggé hivatalosan hangzik, hivatalosnak hangzik ez a kezdés. Ugyanakkor, miközben hivatalosnak hangzik, már ott a legelején ott van egy közvetlenség, amikor azt mondja, hogy Timóteusnak, szeretett fiának. Hogy ő a hitben Timóteust a fiának gondolja, tudomásunk szerint Pálnak nem volt gyermeke, de ő mégis a fiának gondolja Timóteust, mégis ebbe a helyzetbe emeli be, és ebben a közvetlenségben szólítja meg. Ugyanakkor ez a személyes rész folytatódik is, hiszen Pál beszél a saját őseiről, és beszél Timóteusnak az őseiről is. Számomra érdekes, hogy egyszerre miközben maga a kereszténység ebben az időben nem túl sok előzménnyel rendelkezik, mint egyház, az emberek ettől függetlenül rendelkeznek előzménnyel az Istennel való kapcsolatban, ezen kívül is. Itt először Pál őseiről beszél, hálát adok Istennek, akinek őseimhez hasonlóan tiszta lelki ismerettel szolgálok. Amikor szüntelenül éjjel és nappal megemlékezem rólad könyörgéseimben. Pál zsidó származású, az ősei is zsidók voltak, ő maga egy képzett farizeus volt, de mi a farizeusokról nagyon rossz véleménnyel vagyunk, mert hát ugye képmutató farizeusok, és hát Jézusnak állandó vitái voltak a farizeusokkal, illetve hát a farizeusok vitáztak Jézussal folyamatosan, és elsősorban ugye a vitának maga a törvény volt a központja, a törvény, amely az Izrael vallásosságában a babiloni fogságtól kezdve a középpontba került. A fogságban nem volt templom, de azért volt törvény, úgyhogy volt valami, ami megtartotta őket, még fontosabbá lett, és ez onnantól kezdve egyre lényegesebbé lett. A törvény az maga Mózes 5 könyve, a Tórának is szokás nevezni. És hogy a farizeusok az a nagyon hívő csoport volt, akik teljes erejükkel azon voltak, hogy Istennek a törvényeit úgy, ahogy le van írva, megtartsák, sőt, még úgyabbul is, mert hogy további szabályokkal is kiegészítették azért, hogy biztosan megtartsák. A probléma ott volt, hogy ők azt gondolták, hogy ők ezért biztos, hogy üdvösséget kapnak, talán nem így fogalmazták meg, de azt mondták, hogy aki megtartja a törvényt, az üdvözül, aki meg nem, hát nekik hát nem sok jövőt jósoltak, mondjuk így finoman szólva. És egyrészt nem ismerték fel, hogy Jézus Krisztusban mindenkinek, azért jött el Jézus Krisztus, mert mindenkinek szüksége van a bűnbocsánatra. Egy kicsit a farizeusok a mai kornak is a gondolatait hordozták magukban. Azt gondolták, hogy ők nem bűnösök, nem méltóak a büntetésre. Ma nem akarják megtartani a törvényt az emberek, de ettől függetlenül azt gondolják, hogy ők nem bűnösök, vagyis nincs szükségük Jézus Krisztusra, mint megváltóra. Legjobb esetben is Jézusra, mint valami példaképre, tanítóra, egynek a sok tanító közül, ugye milyen sok tanító van ebben a világban, okos emberek könyveket írnak, vagy régmúlt tanító, egyik Jézus ezek közül, akikből lehet szemezgetni a tanításból, talán valami hasznos lehet belőle. Tehát kicsit ebben úgy engem a farizeusokra emlékeztetnek, azzal a különbséggel, hogy ők nagyon szigorú szabályok között éltek, és nem a kibúvókat keresték, legalábbis nem ilyen formában. Az egyik vita az volt, hogy ők nem fogadták el, hogy nekik is szükségük van az Isten kegyelmére. Pedig elfogadhatták volna, hiszen az ószövetségi áldozatbemutatás pont erre utal, hogy nekik is kellett a bűnökért áldozatot bemutatni, az ő életükért is. De nem fogadták el Jézust, ez volt az egyik. A másik probléma, egy folyamatos probléma az volt, hogy ugyan ők nem fogadták el Jézust, de nem fogadták el azokat sem, akik megtértek, akik az ő kategóriáik szerint bűnösök voltak, de Isten várta őket, mert nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen a bűnös ember. Várta őket vissza akarta fogadni, hát ők nem. A legjobb történet erre, talán, vagy nekem ez jut eszembe minden esetre, a tékozló fiúnak a története. Aki megszeg minden szabályt, aki szembefordul a atyával, aki fellázad ellene, elmegy, eltékozolja a vagyonát, az atya mégis visszafogadja. Ilyen a mi Istenünk, mondja ezzel Jézus. A megtérőt visszafogadja. Mindegy, mit csinált, mindegy, hogy szembe ment vele. Ha egyszer megbánta, ha egyszer visszatért, akkor nem szolgának, hanem fiának fogadja vissza ugyanabban a helyzetben. És ugye ennek a történetnek van egy kis folytatása is, hogy hazajön a testvére, és azt mondja, hogy hó, hát hogy te ünnepled ezt a te visszatért fiadat? Miért nem engem ünnepelsz, aki el sem mentem? Ez Izrael. Így viszonyult Izrael a megtérő bűnösökhöz. Szóval ezek voltak az összeütközési pontok a farizeusok között. Pál egy ilyen farizeus volt, nagyon elkötelezett, úgy gondolta először, hogy igen, a István megkövezése az helyes, ugyan a kövezésben nem vett részt, de technikai segítséget nyújtott. Ugye a felső ruhájukban nehéz volt kövezni, azt levették azok, akik megölték Istvánt, diakónust, és ő őrizte ezeket a ruhákat, hogy jól oda tudjanak lendíteni a kövekkel. Szóval ilyen volt Pál, Saul, ugye akkor még Saulnak nevezzük, de Jézus megszólította a damaszkuszi úton, és megváltozott az élete. Érdekes, hogy itt egy, azt mondja, vagy nekem érdekes, azt mondja, hogy a őseimtől fogva az Urat szolgáljuk, ugyanakkor azért mégiscsak ott van az is, amikor a Filippi levél harmadik részében arról beszél, hogy az előző életét, mindazt, amit tudott Istenről, amit a törvénynek a teljesítésében igyekezett, azt kárnak és szemétnek ítélte. Nem azt ítélte kárnak és szemétnek azt az életet, ami Isten nélkül zajlott, amely nem törekedett az Isten követésére, tehát nem egy ilyen kicsapongó életről van szó, hanem arról az életről, ami Krisztus nélkül zajlott. Ebben azért ott van ez a hozzáállás is, ugyanakkor nem előzmény nélküli az Isten szolgálata az életében. Timóteus őseiről is szó esik, mégpedig a nagymamáról és az édesanyjáról. A nagymamájáról, Loisról és az Eunike nevű édesanyjáról. Hát itt az írásmagyarázók elgondolkodtak azon, hogy hát és hol vannak a férfiak? Azért a zsidó vallás alapvetően egy ilyen férfias dolog volt, a férfiaknak fontos szerepe volt. Úgy tűnik legalábbis a édesapját illetően, hogy ő nem volt zsidó, hanem görög volt. Ennek ellenére Timóteus zsidónak számított, mivel az édesanyja zsidó, tehát kicsit, hát tudom, hogy ez kicsit erős, de azért hadd mondjam el, hogy Timóteusban valahol együtt van az egyháznak ez az útja, hogy a zsidóságból tart a pogányság felé. Vér szerint Timóteus mind a kettő is volt, egy összekapcsoló személynek is lehet nevezni, egy ilyen közvetítő személynek, aki talán mind a két területen otthonosan tudott mozogni. És ugye a kereszténység a későbbiekben hát lezárul az a szakasz, ahol a zsidókból lesznek a keresztények, és a későbbiekben a pogányok kerülnek túlsúlyba folyamatosan az egyházban. Persze, akik keresztények lettek zsidók, azok ott maradnak ettől függetlenül, de az újak, azok a pogányoknak a soraiból fognak kikerülni. Az ő őseiről beszél, az édesanyjáról is, akikben megvolt a hit, és hogy összekapcsolja ezt a képmutatás nélküli hitet, ami olyan, amilyen valójában nem eljátszott, hanem nagyon őszinte hit, az, ami a szüleiben is megvolt. Valamikik jártak előttük. Valakik voltak olyanok, akik megelőzték őt a hitben. Nagy elöljárók, előttünk járók közül nekem mindig ilyenkor Augustinus jut eszembe, 4. század közepe, 5. század közepe között élt. Hát aki ismeri, az tudja, hogy miről beszélek. Augustinus egy a későbbi egyházatya eredetileg jogásznak készült, és innen tért meg. Az édesanyja, Mónika, imádkozott érte folyamatosan, volt is miért, ugye a vallomásokban leírja, hogy rettentő kicsapongó életet élt. Nem ecsetelem, aki akarja, elolvashatja, volt abban minden, ami akkor lehetett, nőügyektől elkezdve dorbézolások és egyebek, és úgy gondolta, hogy hát ez így rendben van. Viszont az édesanyja imádkozott érte, és végül hát részben a milánói püspöknek a prédikációi nyomán megtért. Nem azért ment prédikációt hallgatni egyébként oda, mert érdekelte Isten igéje, csak akkor a rétor volt az a püspök, azt mondta, hogy lehet tanulni, hát ugye a jogászoknak is beszélni kell, ez egy rokon szakma, úgyhogy ott tanult tőle, és hát ez is bizonyára hatással volt rá. Így jártak ő előtte is, és az édesanyja imádkozott. A reformációban is az, hogy itt vagyunk, volt valami köze Augustinusnak. Augustinus ugyanis felismerte, hogy az üdvösség az kegyelemből van, és nem a cselekedetek által. Egy Pelagius nevű brit aszkétával került ebben vitába, ugye az aszkéta az mindent elhagyott, mindenről lemondott, nyilván ő úgy gondolta, hogy ez a nagy lemondás, és ez a nagy aszkézis valami jutalmat kell, hogy kapjon. És ebben a vitában elég egyértelműen foglalt állást Augustinus arra nézve, hogy egyedül kegyelemből van az üdvösség, mi ezért semmit nem tudunk tenni. Ugye, emlékszünk, eltelik jó sok év, mondjuk 1000, és van ott egy ember, aki miután megmenekül a villámcsapástól és a vihartól, a ígéretének megfelelően beáll egy szerzetes rendbe, mégpedig egy Ágoston nevű szerzetes rendbe, és Wittenbergben lesz teológiai tanár, olvasgatja Ágostonnak a műveit, és egyszer csak rájön, hogy hát a Bibliában az van, hogy nem a cselekedetek által, hanem a kegyelem és a hit által van az üdvösség. Luther Mártonnak ez a neve, ő előtte is jártak, még Augustinus is előtte járt. Elgondolkodtam azon, hogy az én életemben kik voltak én előttem, és eddig mindig az volt az elképzelés, hogy hát igazából az anyai ág az volt az, aki inkább komolyan vette, a nagymamám egy nagyon hívő, komolyan hívő asszony volt, anyai nagyapámat nem ismerhettem, mert ő elment már, mire én megszülettem, de az elbeszélések szerint ő még inkább komolyan vette azt, hogy református keresztjén. Ugye egyébként a család nagy része néhány évszázada, amióta ott volt reformáció, református volt. Egy kis petty van csak rajta, mert van néhány görög katolikus is a családban, ugye ezen a múlton, de ez most egy részletkérdés, és inkább csak viccesen gondoltam, a görög katolikusokat is szeretjük. Szóval a lényeg, hogy ott erre gondoltam, és aztán utána, pont még mielőtt ezt az igét olvastam, jutott eszembe, nem is tudom, hogy honnan édesapám, az ő családja is református volt mindig is, de valahogy az intenzitás az nem volt akkora, mint az anyai ágban, a hithez való ragaszkodásban, és akkor pont az a furcsa dolog volt, hogy az édesapámnak az ötlete volt, hogy abba az iskolába menjek, ami akkor a ország egyetlen református középiskolája volt, és ő buzdított erre. Szóval vannak előttünk azok, akik imádkoztak, vannak előttünk olyanok, akik közreműködtek a mi hitünkben. Jártak előtted, kedves testvérem, ki imádkozott érted, akinek fontos voltál, jártak előtted, akik a hitben megálltak. Talán érdemes végig gondolni, hogy kik voltak, lehet, hogy úgy érezzük, hogy esetleg nem a közvetlen őseink, mert talán nekik lehet, hogy pont kimaradt ez a rész az életükből, de ha nem is a közvetlen őseink, de úgy egyébként a hitben az őseink azok előttünk jártak. Azért ennek is van ereje, hogy a mi egyházunknak van múltja. Van múltja, amely összekapcsolódik ennek a nemzetnek a múltjával, a függetlenségével, a megmaradásával, sok-sok szállal. Ennek van múltja, és mi vissza tudunk tekinteni az előttünk járókra. Vissza tudunk tekinteni azokra, akik megépítették ezt a templomot. Vissza tudunk tekinteni azokra, akik megtartották ezt a gyülekezetet, és eddig fenntartották. És azokra, akik gondoskodtak arról, hogy az egyházunk megmaradjon hitükkel, áldozatukkal, ragaszkodásukkal, vannak, akik jártak előttünk, nem előzmény nélküli a hitünk és az életünk. És ez egy nagyon szép gondolat, amire emlékeztet bennünket Timóteusnak írt levélben Pál, emlékeztet bennünket is, amikor a saját, meg Timóteus őseiről beszél. De óhatatlanul felvetődik a kérdés, hogy jártak előttünk, és járnak utánunk, és mi kiknek leszünk az elődei. Kiknek leszünk azok, akikre emlékezni fognak, akiknek példaképül lehetünk a hitünkben, a ragaszkodásunkban. Persze én tudom, hogy a múltban sem voltak az emberek tökéletesek, ma ez egy különös divat a történelemben, hogy találjuk meg a nagy neveknél azt, ami nem volt tökéletes, és akkor arról beszéljünk. Mi sem vagyunk tökéletesek, de nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy vajon olyanok vagyunk-e a gyermekeink, az unokáink számára, a rokonaink, a körülöttünk élők számára, a testvér, a másik gyülekezeti tag számára, akik tudunk példát mutatni az Istenhez való ragaszkodásunkról. Tudunk példát mutatni arról is, hogy tudjuk az Úristent előbbre tenni, az ő szolgálatát, az ő dicsőítését annál, mint amit a világban látunk. Vajon tudunk-e így élni, hogy nekünk fontos Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete, és nem az szerint a rend szerint akarjuk az értékeket sorba rakni, és az életünk dolgait, amit mindenki más is csinál, hanem mi az Isten tervei, akarata szerint akarunk dönteni, ragaszkodni hozzá. Azt gondolom, hogy emlékeztet bennünket is erre ez az ige, és felhívja a figyelmünket, hogy igen, így cselekedjünk. De hát hogyan is legyen mindez? Azt mondja, hogy a kegyelmi ajándékot kell, ez a 6. versben van, éleszd fel magadban Isten kegyelmi ajándékának a tüzét, amely kézrátételem által van benned. Vagyis Timóteusnak ahhoz, hogy ezt a bizonyságtételt, ezt elvégezze, szüksége van Isten kegyelmi ajándékára. Ez az Isten kegyelmi ajándékát ne keverjük össze azzal, hogy amiket talentumoknak, adottságoknak szoktunk mondani, hogy ki ehhez ért, ki ahhoz ért, ki ebben, ki abban tud lenni. Nem mindegy, hiszen az jó dolog, hogy sokféleképpen tudunk szolgálni az Úrnak. De itt nem csupán erről van szó. A kegyelmi ajándék itt a bizonyságtételre vonatkozik. A kegyelmi ajándék arra vonatkozik, hogy valaki megismerte az Urat, megismerte Krisztust, mint megváltót, és ez a kegyelmi ajándék az, hogy ezt meg tudja élni, és tovább tudja adni. Azt mondja, éleszd fel magadban ezt a kegyelmi ajándékot. Kedves testvérek, azt gondolom, hogy ez nem csak Timóteusra igaz. A mi életünkben is ott van Isten kegyelmi ajándéka. Az elhívásában, a megváltásában, az elküldésében és az életünk történetében, ahogyan hallgathattuk az igét, megismerhettük az Urat, ahogyan a keresztségben részesültünk, abban a sákramentumban, amely bekapcsolt bennünket Isten népe körébe, és ahogyan megállunk az Úr asztalánál. Ott van az életünkben a kegyelmi ajándék. De vajon felélesztjük? Vajon hagyjuk, hogy működjön? És hogy ez a kegyelmi ajándék az, amelyre mindenki kapja a kegyelmi ajándékokat, akik Isten népének a tagjai. Éleszd fel, buzdulj fel, indulj el, legyen lendületed, ne hagyd abba, ne állj le, ne fáradj bele, hanem Isten szeretetében legyél ott az életedben. Azt gondolom, hogy egy kicsit ez az éleszt fel, és ez a buzdítás, ez nekünk is fontos ebben az időben, nem csak a kereszténység kezdetén. Hát éledjünk fel, hát tegyünk bizonyságot, hát tegyük Krisztust az első helyre. Legyünk olyanok, akik meg tudjuk mutatni ennek a világnak, hogy kicsoda az a mi Istenünk. És ezt csak úgy tudjuk megmutatni, hogyha mi elkötelezett hívő emberek vagyunk. Ha nem csak odáig jutunk el a hitben, hogy Uram, de jó, hogyha néha meghallgatod az imádságomat. Vagy ideig azért a legtöbben eljutunk, amikor bajba kerülünk, nem? Én is úgy, de tudok imádkozni, amikor bajba vagyok. Gondolom, mindannyian így vagyunk. De odáig is el kell jutni, hogy igazából Isten ránk bizott valami csodálatos ajándékot. És az pedig az, hogy mi az övéi lehetünk. Ismerhetjük őt. Mi tudjuk, hogy fontos az, amit mond. Mi tudjuk, hogy az nekünk szól. Tudjuk, hogy bennünket erre választott ki. És arra is, hogy áldássá legyünk ebben a világban. Hogy használjuk ki a lehetőségeket, hogy megismerjék az Urat. De sokan vannak, akik nem ismerik. Ránk is van bízva, hogy megismerjék az Urat. Sok minden ránk van bízva, de legfőképpen ez van ránk bízva. Ez a dolga az Isten népének, hogy imádkozzunk azokért, akik még nem ismerik, azokért, akik a hozzátartozóink, gyermekeink, unokáink, testvéreink, rokonaink, és közben buzgón könyörögjünk értük is, de hogy az életünkkel, az egész környezetünk számára Jézusra mutassunk. Isten erre hívott el bennünket. Lehet, hogy valaki úgy érzi, hogy hát vannak erre a feladatra alkalmasabbak is, meg vannak ugye hivatásosak, ott a lelkésznek ez a dolga, majd ő csinálja. Meg még presbiterek is, hát ők olyan félhivatásosak, mondjuk így, ebben a kategóriában talán. De egyébként nem teljesen azok. Viszont amiben nincs igazunk, hogy Isten mindenkire ugyanúgy számít. Isten mindenkire ugyanúgy számít. Emlékszünk, kiket választott ki magának? Ki választotta Dávidot, a legkisebbet? Mert nem azt nézte, amit az ember néz, hanem azt nézte, ami a szívben van. Emlékszünk, Jézus kiket választott ki? Akadémikusokat? Marketing szakembereket? Akik, vagy olyan gazdagokat, akik pénzt tudtak önteni ebbe a projektbe? Nem. Nem olyanokat választott ki. Olyanokat, akiket ő úgy látta, hogy rájuk van szükség. Hogy szükség van egy Péterre, aki egyébként megtagadta, hogy szükség van a többiekre is, akik csetlettek, botlottak, ott voltak körülötte, meg szétfutottak, mert ő úgy gondolta, hogy velük akarja ezt a projektet végigvinni, és rájuk akarja bízni. Így választott ki benneteket is. Nem tudom, biztos nagyon sokan vannak itt olyanok, akik sokféleképpen elmondhatják magukról, hogy tehetségesek. Én örülök neki, olyan jó, hogy sokan vannak ilyenek a gyülekezetünkben, és hogy értékes dolgot végeznek ebben a világban, vagy végeztek. Mindannyian azt teszik, egyébként minden dolog értékes, de igazából Isten kiválasztása nem ettől függ, hanem attól, hogy van egy kegyelmi kiválasztás, ami az ő döntése, ami titok, hogy megragadod bennünket, hogy ne maradjunk a bűnben és a kárhozatban, hanem örökké az övéi legyünk. Ez erről szól, Isten döntése. Jézus azt mondja, nem ti választottatok engem, én választottalak ki benneteket. Ti vagytok most itt az Isten választottai. Isten kegyelmi ajándékának a tüzét kell feléleszteni magunkban, hogy ezt a feladatot elvégezzük, amit ránk bízott. És azért nagyon érdekes, hogy ez egy nagyon személyes dolog, mert egyen-egyenként vonatkozik ránk, ugyanakkor azt mondja, hogy amely a kézrátételem által van benned. És ez a kézrátétel, ez egyszerre ezt az egész személyes elhívást és bizonyságtételt becsatornázza a gyülekezet hívő közösségébe. Mert hogy a kézrátétel ugye abban történik, hogy Pál apostol, amikor kézrátételével megáldja, megáldotta Timóteust, akkor egyszerre az egyháznak, most nem a szervezetnek, hanem az egyháznak a tagjává tette, ő is beállt abba a sorba. Református egyházban tudomásom szerint kétszer történik kézrátétel, már mondjuk is kórusban, hogy a konfirmációkor, így van, ez lehet a keresztelés és felnőttek esetében, tehát a konfirmációkor, a felhatalmazás, és még egy van, ami általános, ez a lelkész szentelés, ahol szintén így van, kézrátétellel történik a felhatalmazás. Amikor azt mondjuk el, hogy felismerve azt, amit Isten döntött, amit elhatározott, mi magunk is az közösség nevében is áldást kérünk, befogadjuk, megbízzuk azt a valakit, aki ebben a kézrátételben részesül. Ez a kézrátétel egyszerre a formális része, hogy közösségben vagyunk, hogy közösségben történik ez a szolgálat, és hogy a közösségre szükségünk van ebben a tekintetben is, így állítja szolgálatba a tagokat. Pont azon gondolkodtam, persze hát nem az én dolgom, hogy a református egyházunkban valami fajta reformokat hozzak be, de azért az jutott eszembe, hogy milyen jó lenne, hogyha a más szolgálókat is szolgálatba állítanánk, akár kézrátétellel is, vagy más módon. Hogy akár a presbitereket, akár a kántorokat, akár más szolgálókat is a gyülekezetben szolgálatba állítanánk, hogy lenne valami formai része ennek a közös szolgálatnak. Hogy micsoda biblikus gondolat lehetne, hogyha ebbe az irányba tudnánk elmenni, amiben ott van Istennek a akaratának az elismerése is. És végül igazából az újra felolvasott 7. vers, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Ugye ez vonatkozik arra, ami előtte elhangzott, hogy fel kell gerjeszteni ezt az ajándékot, hogy az egyháznak a rendjében meg kell találni a szolgálatunkat és a magunk életében és a bizonyságtételünket. De miért? Mert nem a félelem lelkét adta. Vannak, akik ezt a félelmet, ezt félénkségnek fordítják, mind a kettőnek megvan a maga értelme, tehát ugye a görög szavak azok nem lehet teljesen egy az egyben a legtöbb esetben átfordítani, mint a legtöbb esetben is olyan jelentéstartalmakat hordoznak az egyik egy-egy nyelvben, amit nem lehet. De állítólag a mi magyar nyelvünk annyira gyönyörű, és olyan sokféleképpen tudja kifejezni a dolgokat, hogy mondjuk egy angolra átfordítás sok esetben nem tudja visszaadni azt az ízt, ami volt. Hát itt is erről van szó, félelem, meg félénkségnek is lehet fordítani. Ugye a félénkség az, amikor nem vagyunk elég bátrak, elég határozottak, félénkek vagyunk, nem tudjuk, de Isten ránk bízza, hogy ne legyünk félénkek a bizonyságtételben, hanem legyünk bátrak, és merjük elmondani azt, amit ránk bíztak. Merjük megélni azt, amire kiválasztott bennünket az Úristen, a hittel és a lelkesedéssel is. Nekem ez egy nagyon kedves igény, hát nem... Nagyon sok ige van, amiről ezt elmondhatnám. Ez a beiktatáskor, levő szolgálatomkor választottam ezt az igét, hanem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Úristen. Egy kicsit magamat is akartam biztatni. Hát, azért biztassanak a testvérek is, hogyha lehet még tovább ebben a szolgálatban. Isten lelkére szükségünk van, nem a félelem lelke, nem kell félnünk. Ugye eszembe jut az a helyzet, amikor ott vannak a tanítványok, Jézus a mennybe megy, látták a feltámadást, tehát tanúi voltak annak, hogy Jézus feltámadt, ha nem is a feltámadást látták, de találkoztak a feltámadott Jézussal, előttük ment a mennybe, és hát rájuk bízza azt, hogy tegyenek bizonyságot. És mi az, ami megváltozik? Mi az, amitől ez a bizonyságtétel elindul? Mi a baja a tanítványoknak alapvetően? Hát félnek. Félnek a zsidóktól, hiszen megölték a mesterüket. És félnek, hogy velük is így fognak elbánni. És ugye ez nem egy olyan félelem, ami alap nélküli, mert amikor majd a Sánta kapu, a Ékes kapuban történt gyógyításnál, amikor Sántát meggyógyítja Péter, akkor előre veszik őket és azt mondják, hogy a Jézusról többet ne beszéljetek, tehát azért ott ez nagyon határozottan hangzik, de ott már bátran tudják mondani, hogy nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Ezt nem tehetjük meg. Hát vajon döntsétek el ti, hogy Istenre kell inkább hallgatni, vagy emberekre kell hallgatni? Honnan veszik ezt a bátorságot, miközben tudják, hogy a helyzetük nem könnyű? Hát a lélektől. A Szentlélek kitöltetése után pünköstkor kimennek és elkezdnek Jézusról beszélni. Abban a közegben, ami előtte még feszizsmeget kiáltott, ne felejtsük el, nem sokkal az előtt. Elkezdenek beszélni, elkezdenek bizonyságot tenni, mert Isten lelke ad nekik erőt. Szükségünk van Isten lelkére, amely nem a félelem lelke, hanem a bátorság lelke. De kicsit majd árnyalva van, mert nem arról van szó, hogy valami fajta fanatikus dologra hív bennünket az Isten, de mégiscsak nem a félelem lelkét adta nekünk, ezt látnunk kell, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. A félelem szó is sok mindent elmond, lehet félni. Mennyi félelem lehet az emberben a hittel kapcsolatban? Félek, hogy kinevetnek. Félek, hogy nem vesznek komolyan. Azért az olyan jó, hogy ma még ritka az, hogy attól kell féljek, hogy ezért majd valami hátratételt szenvedek, mondjuk itt Magyarországon, máshogy talán jobban kell félni. De azért ez sem biztos, hogy így van, mert az, aki szól, az, aki bátran szól, az lehet, hogy valamilyen retorzióban fog részesülni. És ez a bátran szólás nem arra vonatkozik, hogy leszólunk másokat, hiszen mi hívjuk őket megtérésre. De talán ennyi is elég, hogy megtérésre hívjuk. Hogy azt mondjuk, hogy mindenkinek szüksége van arra, hogy a bűnöktől így megszabaduljon, és a jogos büntetéstől, ami érintene bennünket. Én emlékszem arra, amikor, hát nem tudtam ott lenni, mert pont covidos voltam, ez, ha jól emlékszem, ez már 22-ben volt talán, az a tüntetés, ami a finn nagykövetség előtt zajlott. Nem tudom, hogy valaki volt-e ott, eljutott-e oda. Azért, mert volt egy finn politikus nő, aki megkérdezte a saját egyházát, hogy ti hogy tudtok ilyeneket mondani, amikor a Bibliában ez van. És ezért, hát még mindig nincs vége a történetnek, de hajszál hiány börtönbe került. Mert ugye a Bibliában ez van. Nem bántott senkit, nem ítélkezett senki felett, csak a saját egyházát kérdezte meg, hogy ha ez van a Bibliában, akkor ti hogy mondtok mást, mint ami a Bibliában van. Nem az egyháza jelentette fel, azt hiszem egyébként, de ez most egy részletkérdés, de még eljöhet az az időpont is, amikor ez megtörténik. Kihasználjuk mi ezt a lehetőséget, hogy nem ilyen helyzetek vannak? Hogy a bizonyságtételünk miatt nem kell számolnunk retorzióval? Hát itt lenne az ideje, hogy most használjuk ki, amikor így van. Nem a félelem lelkét, nem kell félni. Mitől kellene félni? Krisztus a miénk, mi pedig az övéi vagyunk, hozzátartozunk. Hanem ehelyett az erő, a szeretet és a józanság lelkét. De ez az erő, ez egy érdekes dolog, hiszen Jézusnak az ereje abban volt, hogy ő Istennek engedelmeskedett. Nem gyűjtött hadsereget, nem ment neki senkinek, nem birkózott le senkit, nem indított tömegverekedést, az ereje abban volt, hogy Istennek engedelmeskedett. Isten ereje volt az atyának az ereje, amelyik sugárzott róla. Az erő az, amit mi Istentől kapunk. Nem az az erő, amivel a világ rendelkezik. Ez sokkal több ez az erő. Nem is értik, nem is tudják, hogy miről van szó, hogy mire képes a mi Istenünk. Ezért imádkozunk, ezért könyörgünk, mert mi tudjuk, hogy van erő. Ez az erő táplálhatja a bizonyságtételt. A szeretet, amely pedig kell, hogy legyen a keresztények között, Krisztus hívők között, és nem csak egymás között, hanem másfelé is, ami nem mint egy érzés jelenik itt meg, hanem úgy, ahogy Pál a korintusi levélben, a első levél 13. részében elmondta, cselekvő szeretet, amely egyértelművé teszi a hozzáállást a másik emberhez, a világhoz, ahogyan Isten szeretett minket, ahhoz kell mérni a magunk szeretetét is. Nem mindig megy ez, azért ezt be kell látnom, nem mindig megy, de újra emlékeztet bennünket, hogy nem azért kell a másik embert szeretni, mert megérdemli, hanem azért, mert Isten előbb szeretett minket. Isten előbb szeretett, jobban szeretett, megbocsátó szeretettel, feltétel nélküli szeretettel szeretett, és mi ezzel a szeretettel kell, hogy éljünk, ebben kell erősödnünk ebben a világban. És persze, erre utaltam az előbb, a józanság lelkét. A józanságot, amely nem arra vonatkozik itt elsősorban, hogy innentől kezdve senki nem ihat egy csepp alkoholt se, tehát nem erre vonatkozik a józanság. A józanság a dolgok jó megítélő képességét jelenti, hogy azt látjuk, ami van, hogy realisták vagyunk. Nem az Isten munkájának a tekintetében, abban igen, hogy az működik, nem abban, hogy nem tehet meg mindent, hanem abban vagyunk realisták, hogy mindenféle mesék, meg tévképzetek nem sodornak el bennünket, hanem Isten igazságához tudunk ragaszkodni. Már abban az időben is voltak ilyen mesék. Vénasszonyos meséknek nevezi az apostol ezeket, amik olyan dolgok, olyan kitalálmányok, amik nem a valóságról szólnak. Isten arra hívott el bennünket, hogy mi a valóságot ismerjük meg. Úgy, hogy abban legyen benne az Isten igazsága, az Isten valósága is. Ilyen lelket kaptunk mi, az erő lelkét, a szeretet lelkét, hogy megújuljunk abban, és a józanság lelkét. Élesszük fel magunkban ezt. Élesszük fel, és éljük meg a magunk javára, és áldásul mindenki számára, aki körülöttünk van. Hadd olvassam el még egyszer, biztatásul, mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 277. dicséretnek a 4. versével. Gyenge vagyok, lankadoznak buzgóságom szárnyai. Csendesedjünk el, és egy perces csendes imádságban vigyük mindannyian hálaadásunkat és kérésünket az Úr elé. Imádkozzunk. Amen. Jöjjetek, emeljük fel a mi szíveinket, és együtt is imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked, hogy meghallgatod a mi imádságainkat. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk életünknek a dolgait, nehézségeit és örömeit egyaránt. Hálásak vagyunk kegyelmedért és az áldásaidért, amelyet megtapasztalhattunk a mi életünkben. Úrunk, köszönjük, hogy ismerhetjük a Te igédnek az igazságát, megváltásnak a valóságát. Köszönjük, hogy örvendezhetünk annak, amit tőled kaptunk. Úrunk, szeretnénk hálaadással élni mindennel, amivel megáldottál bennünket. Szeretnénk úgy élni, hogy örülünk annak, amit adsz, úgy élni, hogy a Te dicsőségedre váljon mindez. Úrunk, megvalljuk előtted, hogy vannak nehézségek is az életünkben, gondok, problémák, félelmek, olyan dolgok, amelyekben nem vagyunk biztosak, amelyek miatt aggódunk. Légy kegyelmes hozzánk, segíts, hogy tudjunk igazán imádkozni, és kérünk, hogy hallgasd meg az imádságainkat. Adj erőt ahhoz, hogy téged tudjunk követni, megmaradjunk a hitben, és légy segítségül, hogy jobban értsük a Te akaratodat. És Urunk, ha valamit el kell viselnünk, akkor a Te kegyelmeddel tehessük, és legyen lehetőségünk arra, hogy tőled kapunk erőt mindehez. Urunk, így imádkozunk most is közösségünk tagjaiért, önmagunkért és másokért. Imádkozunk a betegekért, nehéz helyzetben levőkért, békétlenségben élőkért, aggodalmaskodókért. Légy kegyelmes hozzánk, Te vigasztald a gyászolókat, Te erősítsd az erőtlent, és segíts meg minket minden dolgunkban. Imádkozunk a közösségért is, hogy hadd lehessünk együtt is olyan bizonyságtevői a Te igédnek, amely mások számára is áldássá lehet, és a hitben előre viheti őket. Urunk Istenünk, imádkozunk azért, hogy a mi gyülekezetünk, református egyházunk és keresztjén egyházaink a Te igédet tudják úgy hirdetni, ahogyan Te azt kijelentetted, ahhoz tudjunk mindannyian ragaszkodni, arról tudjunk bizonyságot tenni. Könyörgünk, Urunk, azokért az emberekért, akiket most ez a nagy vihar, kár ért, akik ilyen nehéz helyzetbe kerültek, és köszönjük, hogy van sok segítő kéz, akik ezen tudnak segíteni. Imádkozunk, Urunk, minden szolgálóért a gyülekezetekben, és minden bizonyságtevőért. Kérünk református egyházunkért és egyházainkért, magyar nemzetünkért. Könyörgünk hozzád, hogy Te teremts békét, és segíts, hogy azok, akik most háborúban élnek, újra a békében élhessenek, hogy véget érjen a vérontás, és véget érjen mindaz, ami olyan lehetetlenek tűnik most. Urunk, hadd térjenek vissza a menekültek, hadd legyenek újra békességben azok, akik háborúságban vannak. Légy kegyelmes hozzánk, mennyei édesatyánk. Az Úr Jézus Krisztus érdeméért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvérek, hirdetem az adakozás lehetőségét tudva, a jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az eddig érkezett adományokat is. Szeretettel hirdetem, hogy ránk következő héten a szerdai bibliaórákat megtartjuk, vasárnapi istentisztelet 10 órakor kezdődik, lesz gyermek istentisztelet is. Szeretettel hirdetem, hogy augusztus 5-én, ez a béke vasárnapja, valamikor Hiroshima vasárnap volt, de a lényeg nem változott meg, a gyülekezetünkben is a békéért fogunk imádkozni különösen is. és erre is hívjuk a testvéreket erre az imádságra. A legközelebbi úrvacsorai alkalom augusztus 20-án lesz, új kenyérért való hálaadás. Szeretettel hirdetem, hogy az első szeptemberi kirándulásra, az egynaposra még van néhány hely. A másikra már nincsen. Egyben várjuk a testvéreket a következő alkalmakon is. Isten tiszteletünk végén a záró éneket énekeljük. A záró énekünk a 338. dicséret 4 verse. 338. dicséret: lelki próbáimban Jézus légy velem. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.